Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük az Unisex hallgatóit, és boldog új évet is kívánunk egyben. A mai adásunk, az Unisex mai adása nem csak a rádióban hallható, hanem a YouTube csatornánkon is videó formájában fent lesz. Szeretnénk kérni a hallgatókat, nézőket, hogy a YouTube csatornánkra iratkozzanak fel. Ezt megtehetik itt a YouTube videó alatt is, és a mai vendégünk pedig Mucsi Franciska lesz, aki gyermek otthonban nevelkedett, és 17 éves korában várandós lett. Erről fogunk vele beszélgetni, illetve persze Franciska az egész életedről, hiszen ugye azért nem egy mindennapi történés az, amin te keresztül mentél. Először kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan kerültél te be gyerekotthonba, hány éves korodtól fogva éltél ott, és melyikben természetesen?
Üdvözlök én is mindenkit. Én 14 éves koromban kerültem be egy budapesti gyermekotthonban. Előtte körülbelül másfél évig voltam csecsemő otthonban is, még előtte 12 évvel ezelőtt. Utána engem a nagymamám nevelt a három testvéremmel együtt. A három testvérem, ők korábban, tehát egy ilyen 5-6 évvel előbb bekerültek a gyermekotthonban, mint én. Engem akkor még a nagymamám, hisz 7 éves voltam, még foggalköröm már ragaszkodott ahhoz, hogy legalább a legkisebbet hagy nevelhesse még. Az én nagymamám most 86 éves lesz idén, tehát hogy 60 év a generációs korkülönbség, és 13 éves voltam, és sose felejtem el szerintem azt a napot, amikor be kellett mennünk a gyámhivatalba, és leültettek engem és a nagymamámat, hogy eljött az a korszakom, amikor már a generációs korkülönbség hivatkozva nem nevelhet tovább engem. Tehát már ő érte aggódtak, hogy ne egy kis kamaszkori csinem vagy bármi miatt, nehogy neki egészségügyi problémája legyen. Erre hivatkozva kezdődött el a szervezés, hogy akkor nekem mennem kell. Tehát nyilván a családomban nem volt olyan személy, egyrészt akihez én szívesen mentem volna élni, vagy nem volt a családunkban olyan személy, akihez én tudtam volna menni, tehát tök egyértelmű volt már akkor, így realizálódott bennem is, hogy akkor én is egy gyermekotthonba fogok menni. Nyilván nekem a nagymamámmal már akkoriban is nagyon szoros volt a kapcsolatom, és nagyon sokat köszönhetek neki, és ezt mi vidéken éltünk, mai napig ott él, egy kis faluban. Tehát azért ott a lehetőségeim nekem sem voltak nagyon sok. Nyugdíjából tartottál minket, hármunkat utána engem, tehát hogy az anyagi helyzetünk nem volt a legjobb. Tehát pont én 8-os voltam, tehát pont az iskola választása, a jövő, hogy milyen iskolában mehetek, hogy hova mehetek, melyik településre tudok egyáltalán menni. Tehát hogy ez egy pont egy ilyen nagyon sorsfordító helyzet előtt álltunk, és akkor így nekem a testvéreim akkor már kikerültek ebből a gyermekotthonból, ahova én bekerültem. Tehát én már oda teljesen egyedül mentem be, tehát már nem voltak ott a testvéreim, ők már nagykorúvá váltak mindeközben. És nyilván akkor ment elsőnek a szervezés, hogy jó, de hogy a franci hova. Akkor a testvéreim nyilván egyből az akkori otthonvezetőt felhívták, hogy hát az van, hogy most jön a legkisebb is, és tárt karokkal vártak, tehát tök egyértelmű volt számukra az, hogy három mucsit x évig neveltünk, akkor nyilván a legkisebb is jöhet. Ami nyilván nekem egy megkönnyebbülés volt, mert én nagyon sokat jártam ebbe a gyermekotthonba, tehát nekem nem volt annyira idegen az ottani környezet, mert ugye a testvéreim pár évvel előbb bekerültek, és nagyon sokszor mentem velük táborokba, ismertem ott a bent lakó gyerekek nagy részét, tehát volt egy barátnőm is, aki a mai napig egyébként a barátnőm, akivel utána együtt éltünk ott bent, de hogy vele is nagyon szoros volt a kapcsolatom.
Akkor ezek szerint nem volt közöttetek probléma a testvéreiddel az, hogy te ott maradhattál még a nagymamádnál, őket pedig elvitték. Ez jutott először eszembe, hogy nyilván akkor ilyenkor azért van ebben egy fájdalom, hogy te mégiscsak ott maradhattál, és oké, hogy te voltál a legkisebb, de valahol te voltál a kiválasztott.
Hát ez egy kicsit összetettebb dolog. Nekem a nagymamám egy nagyon szigorú, karakán nő volt, meg mai napig is az. Nyilván most már azért egy kicsit csiszolódik, és felveszi a vonalat velünk, de hogy nekünket a nagymamám nagyon szigorúan nevelt, amit én nagyon köszönök neki, mert ezáltal tudom én is a gyereknevelésben nagyon sok mindent átadni, amit megérte, amit én akkor kiskamaszként, kisgyerekként egy szörnyű traumának éltem meg, hogy nem elég, hogy nincs anyukám meg apukám úgy, ahogy a többieknek, de hogy még a nagymamám is nagyon szigorú, és nem voltak olyan lehetőségeim, tehát, hogy a testvéreim, ők is egy lehetőségként, tehát ők már nagyon mentek volna. Ez az egyik, ami nem mondom azt, hogy rossz testvérek voltunk, mert szerintem az embernek a családját nem tudja megváltoztatni, tehát, hogy de nekünk nem volt annyira szoros a kapcsolatunk, és a mai napig nem az, hisz én vagyok a legkisebb, az egyik nővérem 6 évvel idősebb, ami pont abban a korban nagyon sok volt, a bátyám ő 8 évvel, és a legidősebb nővérem 10 évvel, tehát, hogy köztük 2 és 4 év volt, tehát ők mindig egy összetartóbb tesók voltak, én ugye voltam a legkisebb, aki 6-8 és 10 év van köztünk, tehát, hogy ők egyrészt a nagymamám, én 2,5 éves voltam, mikor én lekerültem a nagymamámhoz. A testvéreim ugye már 8-10-12 évesek voltak, tehát, hogy ők sokkal többet éltek a szüleim által kreált életben. Tehát nagyon sok minden ragadt rájuk, akár az életvitel, az élethez való hozzáállás, tehát, hogy nagyon sok mindent tudtak a szüleim rájuk aggasztani, vagy nem is tudom a megfelelő mondatot erre mondani, de hogy ők nekik már valamilyen szinten az az életvitel, amit a szüleimmel éltek, ami nem volt egy normális megszokott, de valahogy a gyerekeknek már az volt, hisz nagyon sok időt töltöttek ebben az életben. Én ugye 2,5 éves voltam, tehát hogy én nem is emlékszem arra az időszakra. Tehát, hogy ott nekik azért már nehezebb volt a nagymamámhoz ragaszkodniuk, elfogadni a helyzetet, hogy nincs apa, nincs anya. Én ugye nagyon pici voltam még. Én az anyukámmal körülbelül 8-10 éves koromig nem emlékszem rá, tehát minket az anyukám nem látogatott. A tesómék volt, hogy megszöktek hozzá. A legidősebb testvérem, ő nagyon hamar felkerült gyermekotthonba. Ő nem az apukámtól volt, ő csak a féltestvérünk, de hogy ő nagyon anyukás, tehát ő nagyon anyás volt. És a nagymamám ugye nem vér szerinti nagymamája volt, ebből voltak köztük konfliktusok, és ő került elsőnek ebbe a gyerekotthonba, ahova mi hárman is utána. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet volt, de hogy ők nem, tehát ők abban a helyzetben, mikor ők elmehettek, akkor ők nem azt érezték, nem abba az életszakaszukba voltak, hogy mi lesz a húgunkkal, vagy mi lesz a mamával, hanem ez a végre kinyílik a világ. Fönt vagyok Budapesten, a testvérem, a nővéremmel együtt élhetek. Tehát, hogy ők inkább a lehetőséget látták, és azt, hogy kinyílik a világ.
Mondtad, hogy te ugye már 2,5 éves korodból oda kerültél a nagymamához, tehát már vele szocializálódtál, és ahogy a körülményeket leírtad, egy sokkal, hát mondjuk így kiegyensúlyozottabb viszonyok, vagy legalábbis mondjuk, hogy kiszámíthatóbb viszonyok között. Mégis azt gondolom, hogy te azért 12-13 éves korodra az egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb, normálisabb családi háttérben élő gyerekekhez képest te már érettebb voltál? Pont azért, mert hogy ennyiféle emberi problémát kellett megoldanod, ennyiféle emberhez kellett alkalmazkodnod? Tehát, hogy te teljesen, tehát egy ilyen, nem jó szó ez talán, hogy koravén, de hogy egy ilyen, egy kicsit talpra esettebbnek kellett lenned, mint más korosztályodbeli gyerekeknek?
Igen, én mindig azt mondom, hogy nagyon hamar kellett felnőttnek lennem. És ez így a mindennapokban nagyon sokszor nagyon nagy előnyöm. Tehát, hogy én most itt 25 évesen, ha nekem felteszik a kérdést, hogy bánom már ezt a gyerekkor. Teljes válszélességgel kiállok mellette, hogy nem, mert ezek által lettem az az ember, az az édesanyuka, aki én a mindennapokban most vagyok. De igen, sajnos nem volt könnyű gyerekkorom a szocializálódásban, mert nyilván akkoriban, főleg egy kis faluban nem volt divat az, hogy nincs anya, nincs apa, hogy a nagymama van csak, és ugye nekünk életvitelszerűen nem volt jelen egyik szülőnk sem. Az apukám hétvégente meg, amikor tudott, jött, de neki is sajnos alkohol problémái voltak. Ő azért jelen volt az életemben, de nem úgy, hogy a külvilág lássa. Tehát otthon a négy fal között, mikor hazajött az anyukájához, ugye a nagymamánkhoz meg hozzánk, amikor tudott, de nem élt olyan életvitelt, ami mellett az ember azt mondta, ne, hogy igen, ő az apukám. És azért ebből főleg inkább ilyen 10 éves koromra kezdődött az iskolába is az árva, a fattyú, tehát hogy ezek a gyerekek közti rivalizálás, hogy neki a nagymamája van, nyilván, hogy ugye említettem, hogy a nagymamám mindent megadott nekünk, de a plusz költségekre nem jutott, nem mentem táborba, nem mentem osztálykirándulásokra, tehát ebből volt mindig is gyerekkoromban egy ilyen nem is kiközösítés, mert hál' Istennek azért mindig találtam legalább egy embert, egy osztálytársat, vagy egy sulistársat, akivel azért úgy tudtam beszélgetni, de nyilván abban a korban még nem érti meg a másik, hogy én hogy élek, vagy hogy mi. Úgyhogy én nagyon sokáig magamban tartottam ezeket a dolgaimat, az érzéseimet erről az egészről. És nagyon sokszor éreztem azt, hogy bárcsak nem születtem volna meg, ami egy tök tabu téma a mai világban, hogy van, igenis minden ember életében vannak ilyen gondolatok, mert senki élete nem egyszerű, és mindig a saját gondunk a legnagyobb. Tehát, hogy ez egy ördögi hullámvasút volt nekem a gyerekkorom.
Milyen gondolatokkal mentél te akkor be a gyermek otthonba? Ha azt mondod, hogy ugye nem is volt különösebben szoros a kapcsolatod a testvéreiddel, oké, hogy a nagymamád szigorú volt, de mégiscsak ő volt neked a szülő.
Igen, nekem kettős érzéseim voltak. Én ugye nagyon ragaszkodtam a nagymamámhoz, hisz nekem ő egy alakban az egész családomat szimbolizálta, az apukámat, az anyukámat, a testvére. Az egyetlen egy bizalmasom a mai napig egyébként ő, és nyilván ő miatta nagyon szomorú voltam, hogy feláldozta az egész életét, fölnevelt 4 gyermeket. Utána 60 évesen megkapta a fiától a 4 gyerekét. És 60 évesen a nagypapám halála után 5 évvel ő azt mondta, és úgy döntött, hogy nem a hátralévő életemre fókuszálok, és elkezdem élni az életemet, hanem azt mondta, hogy nem, az unokáim nem kerülhetnek gyermekotthonba. És 60 évesen ő azt mondta, hogy akkor születtem még, tehát ez már várható volt, hogy egyszer mi is kikerülünk a szülői fészekből, hogy ő nem hagyja ezt. Pedig volt lehetőség, mi egyébként nevelőszülőkhöz kerülhettünk volna Balaton mellé, mind a 4-en, és a nagymamám azt mondta, hogy nem. Tehát amíg ő él, addig ő szeretne rólunk gondoskodni. És hál' Istennek nagyon jó egészségnek örvendett akkor is, úgyhogy ebből nem volt problémánk.
Ugye említetted, hogy ahová kerültél, az tulajdonképpen neked már nem volt idegen, hiszen volt rálátásod a testvéreiden keresztül, közös programokon keresztül, tehát neked hát azért valamit, majd akkor erről beszél, hogy ez mekkora trauma volt, hogy a nagymától való elszakítás, bekerülés ebbe a félig ismerős rendszerbe, és itt mondtál egy szót, hogy a bizalmasod. Tehát, hogy nem csak a családod, hanem a bizalmasod volt. Amikor te bekerültél ebbe a rendszerbe, ott tudtál találni olyat, aki ezt, mert oké, hogy van, aki téged kvázi fizikailag ott életben tart, a napi dolgokat szervezi, intézi, még akár beszélni is lehet vele, de lett olyan, akiben bízhattál úgy, mint a nagymamádban?
Hát nekem az van, hogy én nagyon hálás vagyok az életnek, hogy én ebbe a gyermekotthonban egyébként bekerülhettem, hisz nekem olyan felnőttek adatottak az életembe, akikkel a mai, tehát hogy most már szinte családtagok. Tehát, hogy a mai napig, aki még 12 évvel ezelőtt a kamasz francit próbálta leállítani, hogy nem csapkodod az ajtót, bemész az iskolába, és nem viselkedhetsz így, és ez nem csinálhatod ezt, az az ember a kislányom szülinapján énekli a boldog születésnapot például. Tehát, hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben kerültem akkor, hisz nekem akkor olyan nevelőim, olyan gyerekfelügyelők, olyan intézményvezető volt, akik ugye a testvéreim által is, de nem csak én. Tehát említettem az előbb, hogy nekem van egy barátnőm, a legjobb barátnőm, aki ő is elég kicsi korában került be a gyermekotthonba, tehát ő is, tehát nem azért, mert én nem azért voltam ott ilyen jó helyzetben, mert mondjuk előtte három testvérem bent élt, hanem ők mindenkivel, tehát akkori gyerekanyag sem volt, az is egy ilyen változatos volt, hogy volt, aki kisebb szájú volt, volt, aki sokkal nagyobb traumából lett kihozva, volt egészen pici, voltunk mi lázadó kamaszok, de hogy az a szeretet, ahogy felénk ezek az emberek viszonyultak már akkor is, hogy az a nevelési vágy, hogy ők erre esküdtek, hogy akik az ő szárnyaik alatt nőnek föl gyerekek, mindenáron megvédjük őket. És tényleg ezt éreztem, és ezt tapasztaltam. Tehát nem az volt, hogy én ordítok, és trágárul beszélek, és nem az volt, hogy becsukták az ajtót, hogy jó, majd megnyugszik, én hazamegyek este 8-kor vége a műszakomnak. Nem, beleálltak. Tehát, hogy beleálltak, hogy nem viselkedhetek így, nem beszélhetek így, nem csinálhatom ezt. Ott volt bennük az agódás, hogy miért, mert biztos nem azért borult ki a franci, mert este 6-kor nem kapott vacsorát, de most ekkor csattantam. Tehát, hogy én nagyon szerencsés vagyok ebből ezen a téren, hogy nekem ott olyan gyerekfelügyelők és tényleg felnőttek voltak körülöttünk, akiktől én nagyon sokat tudtam tanulni.
Hányan éltetek ti ott együtt, gyerekek? Hány
30 jutott egy férőhelyes gyermekotthonban éltem. 30, tehát ilyen 28-30, de azért inkább a 30-at súroltuk, tehát hogy nagyon átmenetileg már akkor is nagyon sok gyermek került be állami gondozásba, tehát hogy ilyen 2-3 fős hiányunk is maximum egy hónapig volt. De az utolsó 3 évenben egyáltalán nem voltunk. Tehát akik 18 évesek lettek, már nekik meg volt a következő utódjuk, ha lehet ezt így mondani. Tehát tudtuk, hogy fognak érkezni. Tehát, hogy nem volt üres ágyunk.
És akkor ti fiúk, lányok együtt voltatok?
Igen, mi fiúk, lányok együtt voltunk, igen. Mi nem külön lánygyermek otthon, meg nem fiú, tehát mi egy vegyes, 3 emeletes volt, külön csoportokba, nyilván próbálták életkor, kapcsolatok szempontjából, hogy azért próbálták nem összerakni azokat, akik mondjuk a mindennapokban nem működnek jól együtt. Tehát, hogy erre ők nagyon próbáltak figyelni. Nyilván a szobák leosztása is úgy volt, hogy fiúk, lányok külön. Tehát nyilván a testvéreknél is nagyon figyeltek, hogy amikor már elértek abba az életkorba, akkor már szétrakták őket. Tehát, hogy ők ebből sose volt probléma.
És akkor gondolom szerelmes lettél, vagy mi volt ez tulajdonképpen?
Igen, volt egy fiú, aki a gyermekem édesapukája, vele egy nagyon nehéz időintervallumunk volt, mert azért nekünk elég, hát ezek mondják a nagy szerelmek, a nagy utálat, gyűlölettel kezdődik, na hát a mi kapcsolatunkat is ezt jellemezte, sose felejtem el, mikor így elsőnek felvállaltuk azt, hogy mi ketten összejöttünk, hát azért azokat az arcokat a nevelőinktől, mert a gyerekek ők, hát ők tudták, meg sejtették, de azért az a meglepődés, hogy még egy hónappal ezelőtt még tőlünk zengett az egész ház, és hogy mi most így egy párként mutatkozunk 16 évesen, meg az aggodalom, hogy azért mi két külön világ voltunk természetben is, meg így a mindennapokban is. Tehát ez az aggodalom, féltették őt is tőlem, és őt, engem is féltettek tőle. Tehát, hogy ott egy olyan helyzet volt, amikor szerintem az első nagy feladat tudatot adtam úgymond a nevelőimnek, hogy kezeljék ezt a helyén.
És akkor hogyan tudták ők ezt kezelni? Most ugye felmerült bennem a kérdés, hogy a gyermekotthonban mennyire, vagy a te esetedben mennyire figyeltek oda a szexuális felvilágosításra, bár egyébként ezt egy kicsit ilyen álnaív kérdésnek érzem, mert valószínűleg akkor is, hogyha figyeltek rá, az, hogy ti ott hogyan működtetek, az azért nem azon múlt, hogy mennyi információ birtokában voltatok mondjuk a szexualitással kapcsolatban.
Mi ugye nem egy zárt intézet voltunk. Tehát, hogy ezek az otthonok nem zárt intézetként funkcionálnak. Tehát, hogy 12 éves kortól, talán 12 éves kortól a gyerekek kibejárnak szabadon. Tehát, hogy nem zárhattak be minket, tehát, hogyha én 14 évesen azt mondtam, hogy elindulok, akkor azt mondták, jó, este 8-ig érj haza. Tehát, hogy nem volt az, hogy egy veszekedésnél, ha én becsaptam az ajtót, rám zárják az ajtót, hogy már pedig te innen nem mehetsz sehova. Tehát, hogy mi nem egy zárt intézetként működtünk.
De ez most fontos talán ezt kiemelni, hiszen a közbeszéd most olyan intézményekről beszél, ahol gyerekek vannak, amik kifejezetten zárt intézmények, ahová azért kerülnek gyerekek, mert hát valami olyat követtek el. Tehát ez fontos tisztázni, hogy ti egyáltalán nem ebben a szituációban vagytok, benneteket családi okok miatt kerültetek ide. Igen. Ez nem egy börtön, ez nem egy zárt intézmény, ez egy gyermek otthon, ahol egyszerűen nem az van, hogy rácsok vannak az ablakon. Tehát ez csak, hogy ezt, hogy mindenkinek így tisztában legyen, mert most más él az emberek fejében általában erről az életszituációról.
Igen, most ez egy nagyon közkedvelt téma lett, és nekem, mint tapasztalatot szerző embernek, nekem nagyon sok gondolatom volt ezzel mindig is, és most is nagyon. Tehát régebben is az, hogy valaki gyermekotthonos, megbélyegezve érezte magát. Tehát, hogy már az iskolában, aztán ahogy egyre nagyobbak lettünk az iskolán kívüli életben, az első munkahelynél, tehát hogy ez egy ilyen kicsit már ilyen tabu téma lett a mai világban, hogy gyermek otthon, mert jönnek az előítéletek, jönnek a folyamatos rágalmazások, és szerintem ezt nagyon sok gyermek otthonban élő, vagy volt gyermekotthonos ember a mai napig tabukként kezeli ezt a témát, hogy ő valaha is gyermek otthonban nőtt föl.
Akkor kialakult ez a kapcsolatotok, amiértől nagyon próbáltak benneteket óvni, de hát azt nem mondom, hogy majdnem azt mondtam, hogy felnőtt emberek voltatok, nem.
Közelítettünk.
Létezik-e ebben a rendszerben olyan protokoll már, mint ami így le van írva egy papírra, hogyha egy ilyen dolog történik, tehát például az, hogy valaki babát vár ebben a rendszerben, hogy ilyenkor mit kell csinálni a nevelőknek, mit le kell ülni, beszélni, felhívni a figyelmet arra, hogy ez mivel jár, próbáltak-e téged rávenni arra, hogy mondjuk elvetesd ezt a gyereket, tehát milyen a rendszerben ilyenkor mi indul el? És akkor most mondom, kifejezetten az érzelmi részéről kérdezlek.
Ezért ez nem egy mindennapi helyzet, azt szeretném leszögezni, hogy én voltam az egyetlen, vagy mi voltunk az egyetlen pár a gyermekotthonban, akik összejöttek, mint együtt lakók, vagy együtt élők, és baba is jött. Tehát, hogy ez nem egy mindennapi történet, tehát az nyilván gyakrabban van, hogy hazajönnek a lányok, és akkor hát mondják, hogy hát baba jön, de az kinti élet. Tehát, hogy mi voltunk szerintem a hosszú évek alatt az első olyan helyzetben lévők, akik ott így, de azt is szeretném leszögezni, hogy azért, mert mi egy helyen éltünk, nyilván, tehát, hogy azért a gyermekotthonon kívül éltük meg a mindennapi dolgainkat, tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a felnőttek becsukták a szemüket, mert hogy tudták, hogy szerelmesek vagyunk. Tehát, hogy azért nekünk nagyon a realitás talaján voltak a minket nevelők. Tehát, hogy leültünk, beszélgettünk, tehát, hogy elmondták, hogy azért ez nem egy mindennapi dolog. Nyilván elmondták a jó oldalát, rossz oldalát, nyilván elmondták, hogy azért ez így egy nehezen élhető dolog, hisz még mi másfél-két évig biztos, hogy egy fedél alatt fogunk élni, és hogy ahogy ismernek minket, azért felvetett némi aggályokat, hogy a mi természetünk, hogy egyébként ettől függetlenül is azért mi tőlünk zengett a ház, hogy mi lesz. Tehát, hogy azért ott van rajtunk kívül 28 gyerek, különböző életkorban lévő, különböző traumákkal küzdő gyerek, tehát, hogy mennyire De igazából elmondták azt, hogy ez egy nem élhető dolog, és hogy ennek ők annyira nem örülnek, tehát hogy de ennyire mély beszélgetéseim voltak, de azok is inkább erről, ezt megelőzően, hogy hát jönni fog a baba. De hát akkor ők ugye nyilván nem gondolták, és én sem gondoltam, hisz nekünk a gyermekünk nem egy tervezett baba volt. És én 11 hetes voltam, amikor egyébként megtudtam. Egészségügyi problémákból adódóan is 11 hetes voltam, amikor jelek voltak, hogy hát lehet, hogy egy baba van. És emlékszem, hogy a zseppénzemből kimentem venni egy tesztet, szembe volt velünk egy ilyen üzletlánc, és ott 17 évesen. A kapcsolatunk már eléggé nem volt stabil, tehát, hogy már nekünk ott nagyon sok nézeteltérésünk volt, kijött az, hogy hiába vagyunk egyidősek, én érettebb vagyok az átlagnál, és hát de nekem is volt egy természetem, tehát ott már mi nem voltunk túl jóban, és pont egy szakításnál voltunk, amikor hát reggel jöttek olyan tünetek, amik az ember nyilván már 17 évesen már az ember gondol ilyenekre, és akkor emlékszem, hogy elmentem a boltba, vettem egy tesztet, visszamentem. Pont egy olyan nevelőm volt ott, akivel nagyon, nagyon jóban voltam, és ránéztem, és emlékszem, nem mondtam el neki. Tehát ott bennem volt a félsz, hogy de ha most elmondom, és nem vagyok terhes, akkor most úristen, mi lesz a jövőben? Akkor én még nem voltam abban biztos, hogy a gyerekem apukájával nem szeretném folytatni, de hogyha most beavatom őket, akkor most ez lesz az új feszültségforrás. És akkor elvégeztem a tesztet, hát írták, hogy 5-10 perc, mire ott csihát, nekem olyan egy másodperc alatt olyan erősen jött az a kétség, hogy na jó, akkor ott leültem, egy perc néma csend, én nem mentem aznap iskolába, tehát már jöttek a kérdések, hogy nem vagy jól, vagy miért nem mentél iskolába, vagy azért nem mész iskolába, mert a pároddal most valami nem jött, tehát jöttek azt, hogy én miért nem vagyok az iskolában. És hát akkor ott kimentem, és akkor mondtam, hogy hát az van, hogy beszélnünk kell, kedves Dóri néni. És hát akkor így elmondtam neki, hogy mi van, hát nagyon aranyos volt, sokkot kapott nyilván, és akkor megfogta a kezemet, és mentünk megint a DM-be. Hogy akkor vegyünk egy másik fajtát is, hogy mielőtt ezt így elmondjuk a nagyvilágnak, hogy itt mi van, előtte azért biztos jól legyen az a teszt, és így hát nyilván meglepődés volt, tehát mindenki részéről. Itt már inkább értem, vagyis értünk, a babával volt a legnagyobb aggódás. Tehát nekem ott nagyon nagyon sok beszélgetésem volt a felnőttekkel azért. Egy év múlva, kevesebb, mint egy év múlva 18 éves leszek. Nincs megélhetésünk, én most kiesek az iskolából. A gyerekem apukája sem egy mintaéletet élő ember, neki is azért vannak hiányosságai, nem más stabil lábakon. Nekem egy szoros hozzátartozom van a nagymamám, tehát aki már 78 éves korába fog dédunokát kapni, tehát hogy azért úgy a realitás talaja volt, de nyilván egy hetem volt, egyébként én nekem egy percig meg nem fordult a fejembe, hogy én elvetettem a gyerekemet.
De egyébként felfogtad te ezt, hogy mi történik, vagy hogy ez mivel jár? Csak hogy így a saját helyzetembe belegondolok, hogy én se nagyon, most úgy annyira előttem van nekem is ez a kétség, hogy ezt az ember akkor úgy annyira nem érti, vagy nem tudom, hogy te mennyire voltál tisztában azzal, hogy egyrészt, hogy te ugye milyen esélyekkel indulsz, és hogy ez egy baba ezen mennyit változtat.
Igen, tisztában voltam vele, én a gyermekotthonos éveim alatt rendszeresen kértem pszichológus segítséget, tehát én az a gyerek voltam, aki verte az ajtót a pszichológusnál, hogy Hága néni, beszélgetni kell! Tehát, hogy én, és például a Hága néni a mai napig egy olyan ember az életemben, akivel sajnos nagyon ritkán tudunk beszélgetni, de hogy ilyen kapcsolataim lettek, hogy évente egyszer legalább összeülünk, és mennyire jó érzés az embernek egy olyan emberrel beszélgetni, aki mindent tud róla. mert hát régebben papírforma miatt, tehát amit én ott elmondtam, azt ha akarta volna, sem mondhatta volna senkinek, és akkor azért ez kamaszként mekkora lehetőség, hogy amikor azt gondolja az ember, hogy hú, ezért most kinyírnak, vagy mit fognak gondolni. Jó, lemegyünk a pszichológushoz, ő úgy sem mondhatja el, ha nem élet-halál kérdése. Tehát, hogy de nekem egy nagyon, nagyon szoros kapcsolatom volt vele. Tehát igen, én tudtam, én mindig is ez az anyáskodó voltam, tehát bent én voltam a kis libamama, mert mindenkit ott azért úgy próbáltam a kisebbeket is helyre rakni, hogy adják meg a tiszteletet, meg nekem a legjobb barátnőm, akit már többször említettem vele, bő egy év van köztünk, azért mi voltunk a kis libamamák, és a többiek a kis libuskák, tehát azért mi őket nagyon neveltük. Tehát, hogy mi gyerekként még egy olyan nagy családként működtünk. Tehát bekerültem, és hirtelen lett 29 testvérem. Különböző nemben, különböző korosztályban. Tehát azért ez voltak szép pillanatok is, tehát, hogy nagyon sok olyan pillanat volt az életünkben, amire a mai napig tökre jól emlékszem, és nagyon szerettem.
És akkor azt mondod, hogy magadtól nem jutott volna eszedbe, hogy esetleg ez a baba ne legyen. De tudtak erre esetleg hatással lenni azok, akikkel beszélgettél, azok a felnőttek, befolyásoltak-e, elgondolkoztál-e azon, hogy mégis akkor mi legyen?
Ezek a felnőttek tisztában voltak azzal, hogy minket átnevelni, megváltoztatni nem lehet. Tehát, hogy ők annyira jól kezelték minden szituációmat, ha csak a saját szemszögemből beszélek, hogy nem, tehát egyik szájából se hangzott el az, hogy van 5 napunk, vetessük el. Nyilván nem. Elmondták a lehetőségeket. Leültettek, beszélgettünk. Nyilván jöttek a kérdések, hogy Franci, hogy érzed magad? Mit gondolsz? Akkor jöttek a következő kérdések, amit így az ember, ha kap, még most 25 évesen is lefagyok, amikor azt kérdezik, hogy látom magam 5 év múlva. Tehát jöttek ezek a kérdések, hogy mi lesz 1 év múlva, hogy látom magamat, mikor megszületett a kisfiú vagy a kislány, hogy mi a terv, hogy mihez kezdünk. Tehát én kiesek a munkából, abba hagyom a tanulmányaimat, a párommal nem nagyon vagyunk most nagyon jóba, meg fiatalok vagyunk nagyon, tehát jöttek ezek a kérdések, és ők soha nem, tehát az egyik legmeghatározóbb személy az életemben egy férfi nevelőnk volt, aki mindig tartotta a 3 lépés távolságot. Tehát én 17 évesen jóba voltam mindenkivel, de soha nem, tehát ők kimentek a felnőttek dohányozni, mi soha nem ülhettünk oda melléjük le, vagy nem állhattunk oda. Tehát az, hogy én 17 vagy 15 évesen dohányzok, és nincs gyújtóm, és én oda megyek a nevelőmhöz, hogy hát Géza bácsi, adjon már nekem egy gyújtót, nem volt. Tehát, hogy mi, amire nagyon fontos, szeretnék visszatérni egy pillanatra, hogy az akkori otthoni vezető, amikor én bekerültem, ő neki volt egy szabályrendszere, a 3 lépés távolság. Tehát az, hogy magázottunk. Tehát, hogy nekem a felnőtt, akármilyen jóba voltunk, én nekem magáznom kellett. Tehát mi, gyerekek, magáztuk a nevelőinket. És volt egy 3 lépés távolság. Tehát, hogy megnyilhattunk nekik, de meg kellett tartani a kellő távolságot, akár érzelmileg, akár mindenhogy, és azt gondolom, hogy azért ez nagyon nehéz. De hogy meg tudták tartani a 3 lépés távolságot. Tehát nem az volt, hogy itt mindenki jobban van mindenkivel, esetleg munka után, vagy bármi, a gyerek, hazavittek volna minket, tehát semmi ilyesmi nem volt. Tehát, hogy én 18 éves koromig egyébként én nem tudtam úgymond semmit a nevelőimről konkrétan. Tehát, hogy ők rólam kb. Ugye mindent tudtak, de hogy megvolt, de amit én elmondtam. Tehát, hogy ez a 3 lépés távolság, ez nagyon megvolt.
Megszületik egy ilyen baba. Hová megy haza egy ilyen baba?
Hát, mi a 86 éves, most 86 éves nagymamámhoz, de mi vidékre mentünk haza.
Az ilyenkor a szabály, tehát hogy akkor kész, akkor ti kivagytok ebből a rendszerből rakva, hogyha egy baba születik és 18 év alatt vagytok?
Nem. Vannak különböző gyermekotthonok, kismama otthonok, baba otthonok, ahova a gyerekek mehetnek a saját gyerekükkel, tehát van ilyen otthon, van ilyen utógondozói ellátás.
Hát ilyen kvázi anyaotthonok működnek olyanoknak, akik gyermekotthonokból.
Kiskorú gyermekeknek, tehát van igen, és utána van egy utógondozói kismama otthon is. Mi elsőnek a nagymamámhoz mentünk haza. Ugye 2 hónap volt, kereken 2 hónap, a kislányom május 15-én született, én meg július 15-én lettem. Tehát ez a 2 hónap, amíg én kiskorúként vagyok egy kiskorúnak az anyukája, és én a nagymamámhoz mentem haza. Tehát én tudtam és éreztem azt, hogy az a támogatás, meg ami nekem most kell, azt egy valaki fogja tudni biztosítani, az a nagymamám egyrészt, másrészt azért egy nagyon nehéz helyzet volt akkoriban. Nagyon sok ember elment a mi gyermekotthonunkból, és nagyon átformálódtak a kapcsolatok, és az volt a baj, hogy nem olyan, mint a cukor, hogy nem tudod, meg nincs a boltban az a cukor, amit te szerez, de nem baj, mert tudod, hogy a másik más márka, de hogy ugyanaz körülbelül. Tehát, hogy cserélődtek az emberek, de az utolsó egy évenben már hűlt helye nem volt annak. Tehát egy-két ember még foggal körömmel próbált összetartani az egész rendszert, az egész házat, de hűlt helye nem volt annak az összetartásnak, annak a megértésnek, annak az otthonnak az egész összetettségében, ami mondjuk 3 évvel ezelőtt még megvolt.
Azt tudtátok, hogy miért mennek el? Vagy ez csak ennek úgymond elszenvedői voltatok, ennek a fluktuációnak?
Konkrétan ugye ezekről, tehát hogy ezek a felnőttek olyan érzelmi intelligenciával és olyan sok tudással rendelkeztek, hogy ők soha nem tettek ránk terhet. Tehát, hogy ők szakemberekkel beszéltek, hogy az van, hogy én el fogok most innen menni. Én tudom, hogy ezeknek a gyerekeknek én egy mencsvár vagyok, vagy a 120. apukájuk, vagy anyukájuk, hogy kommunikáljuk. Tehát, hogy ők szakember, tehát, hogy ez a nem mindegy, hogy ők még szakemberhez fordultak, és fordulnak a mai napig, aki még a rendszerben él, hogy miként lehet ezt jól kezelni, hogy legyen meg a kellő távolság, de hogy neveljük. Tehát, hogy ők úgy mentek el, hogy volt miértje, meg elmondták, de nem mentek bele úgy, nem nehezítették meg a helyzetünket, nem volt utána írogatás, nem kerestek meg minket, tehát, hogy nem kezdődött egy ilyen ördögi kör. Tehát, hogy elment neki is könnyebb úgy lezárni azt, hogy nincs visszajárkálás, nekünk is könnyebb. De nyilván azért a gyerekeknek ezt megélni, hogy nevelik őket, és utána elmennek. Azért nekem is nagyon sok olyan nevelőm volt. Volt, akit már felnőtt koromban felkerestem. Hogy igen, értem, akkoriban nem, de én most már nem a gyermekotthonban élő Mucsi Franciska vagyok, hanem egy fiatal felnőtt, akinek már semmi köze nincs egy gyerekvédelemhez, és szeretnék önnel beszélgetni.
És pozitívan reagálnak erre?
Igen, igen. Nagyon, nagyon ritka egyébként, nagyon ritka az. Mi a 30, hát a rajtam kívül 29 gyerekből körülbelül 2, maximum 3 beszélgetünk, vagy van kapcsolat azokkal az emberekkel, akik minket neveltek, vagy más esetben felneveltek. Nagyon, nagyon ritka az a helyzet, hogy ilyen kapcsolatok egy gyerek otthonban ki tudnak alakulni. Mert a gyerekek nem lehetőségként, nem új életet látnak ebben, hanem a szerencsétlenséget, amit ugye a testvéreim is láttak benne annó. Tehát azért, hogy nekem ilyen kapcsolataim lehettek, és úgymond családtagjaim is lettek, az annak köszönhető, hogy engem a nagymamám nevelt, és én teljesen másba szocializálódtam, és teljesen más volt az élethez való hozzáállásom.
Te tudtál kapcsolódni?
Tudtam kapcsolódni nehezen, és hozzám is nagyon nehéz volt kapcsolódni. Tehát, hogy azért én nem voltam egy egyszerű eset.
Na, de akkor ott hagytuk abba, hogy hazamentetek a nagymamáthoz. Aki igen. Egyébként mit szólt ehhez az egész helyzethez?
Hát a nagymamának emlékszem, nagyon sokáig nem mertem elmondani, de hát aztán nyilván már voltak jelek, tehát azért nőtt az a pocak, és hát meglepődött nagyon, tehát hogy nagyon meglepődött. Hát mondta, hogy hát végül is én is ilyen fiatalom, talán 17 évesen szültem a Marikámat, de hogy a megértés próbált megérteni. Meg hát ő nekem akkor is a bizalmasom volt, és tehát, hogy ő benne nem volt kérdés az, hogy olyan nem lehet, hogy én nem tudok hova menni a gyerekemmel, mert akkor visszaköltözünk. De nyilván én nekem ez nem volt életcél. Tehát, hogy én nem akartam Pestről elmenni, én nem akartam visszaköltözni abba a kis faluba, tehát én nem akartam ott folytatni az életemet. Tehát én nem tudtam volna úgy elképzelni az életemet, hogy én visszaköltözök véglegesen a nagymamámhoz, és neveljük együtt a dédunokáját, az én gyermekemet. Én nem akartam visszaesni abba a vidéki közegbe, mert én Pesten találtam meg a számításaimat, Pesthez kötöttek a barátaim, mindenki. Tehát, hogy én nem akartam, de úgy alakult, hogy én akkor a nagymamámhoz mentem, és akkor 18 éves koromban átmenetileg egyik ilyen babamama otthonba kerültem, körülbelül másfél hónapot tartózkodtunk ott, és akkor van egy támogatás a gyermekotthonból kikerülőknek, akik 3 vagy 4 évet vannak. Ez egy életkezdési támogatás. Különböző összeg, akkoriban talán nekem 1.400.000 forint volt, amit lakásfelújításra, ha a tulajdonodban van egy telek, vagy bármi tudod használni, vagy egy albérlet támogatás. Nyilván én az albérlet támogatás részét használtam ki, kivettünk egy lakást Kispesten, akkor még a gyerekem apukája, ő ugye utógondozói intézetben volt, amíg én a nagymamámmal voltam lent, mert ő másfél hónappal előbb lett nagykorú, tehát akkor ő beköltözött egy utógondozói gyermekotthonba, és akkor én felvettem ezt az életkezdési támogatást, és beköltöztünk egy kispesti albérletbe, ahol elkezdődött a felnőtt élet.
És akkor mennyi idős volt a baba?
3-4 hónapos. Szeptember, igen, tehát ilyen 3-4
És akkor az nem volt opció, azt értem, hogy nem akartál a vidéki életbe visszakerülni, de hogy a biztonság, meg ugye a bizalmasod, a nagymamád, ahogy mondtad, hogy az nem volt opció, hogy amíg kicsi, addig mondjuk legalább egy évig ott maradj vele?
Nem szerettem volna. Én nem, egyrészt nem szerettem volna a nagymamámat ezzel terhelni, tehát azért ő már 78 éves volt. Na, egyrészt nem szerettem volna terhelni vele, másrészt azért ott már nagyon, tehát ott, ahol nagyon kiütközött a 60 év generációs korkülönbség, az pont a szülésem után történt. Tehát, hogy azért 60 év alatt mennyit változott, fejlődött a gyerekágyas időszak, hogy milyen modern dolgok, hogy már azért sokkal modernebb a hasfájásra mondjuk a megoldás, sokkal több, mint annó 30-40 évvel ezelőtt, tehát nekünk ott azért voltak konfliktusaink.
Nem a Dr. Spockból, vagy mi volt az a biblia, amit még ilyen 50-60 évvel ezelőtt.
Tehát, hogy nekünk ott voltak konfliktusaink, és nem szerettem volna. Én alapból egy ilyen nagyon önfejű nőnek tartom magam, meg hát mindenki, aki ismer, úgyhogy én nem szerettem volna ezt így. Tehát én tudtam, mit szeretnék, tudtam, hogy ha bármi gond van, akkor lesz, aki segítsen nekünk, tehát, hogy tudok segítséget kérni, tehát, hogy nagyon sokat számított az, hogyha minden napokban nem is volt velünk senki, de bárkihez tud. Tehát nagyon sok ember volt, aki azért tudtam fordulni, hogy figyelj, már fáj a hasa, mit csináljak? Tehát, hogy ezek egy nagyon nagy előnyök, mi ott elkezdtük a közös életünket, rá 2 hónapra beköltözött hozzánk ugye a akkori párom, a gyermekem édesapukája, körülbelül, hát most nagyon meg fog lepődni mindenki, de körülbelül 1/2 évig éltünk együtt. Tehát 1/2 év alatt kiderült, hogy akkor mi más irányba megyünk, hisz nekem egy dologra nagyon jó volt a gyerekkorom és a szüleimmel való kapcsolatom, megtanultam, hogy milyen szülő nem szeretnék lenni, és milyen szülő nem lehetek, és nagyon nagy előnyömmé vált az, hogy én megtapasztaltam, milyen szülő nélkül felnőni. Mert hiába van ott a nagymamád, hiába nevel, a nagymamád a nagymamád. Tehát soha nem lesz az anyukád vagy az apukád 100%-osan. Tehát mindig lesz egy űr, amit nem tudnak benned betölteni. Aki meg betudná, ő meg nem akarja. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon ördögi kör volt, amikor így tudatosult bennem, hogy akkor ezt innentől kezdve ténylegesen egyedül. Tehát ezt én eleinte is tudtam már, mikor megtudtam, mikor megláttam azt a két csíkot, hogy itt én leszek a család fenntartó, és mi, és ezt körülöttem is egyébként nagyon sokan tudták, nyilván remélték, hogy nem így lesz, tehát megadtak nekünk minden lehetőséget arra, beszélgetések, mindent, hogy azért mi összecsiszolódjunk. Teljesen nem sikerült, és akkor 2019. február 1-én szétváltak az útjaink, akkor a Jászmin már majdnem betöltötte az egy évet. 9 hónapos lehetett talán, vagy 8. Tehát, hogy 8 hónapos korában mi szétmentünk az apukájával.
És ezt a magabiztosságodat te végig így megőrizted, mert most nagyon úgy beszélsz, és közben bennem úgy sejlenek fel ezek az emlékek, amikor én, aki egy családban neveltem a gyerekemet, néha olyan gondolataim voltak, miközben üvöltött a gyerek, és fogalmam nem volt, hogy most mit kell csinálni, hogy úgy elképzelem magam egy kispesti albérletben egyedül egy babával, hogy ezt a magabiztosságot, ezt te mindig így tudtad hozni?
Nem. Ez a magabiztosságom, ez mind a gyermekotthonos nevelőimtől van a mai napig. Tehát, hogy én egy nagyon hiperaktív, temperamentumos nő vagyok. Én a kis rosszból levonom a legrosszabb következtetést, tehát már agyban a legrosszabbra gondolok, már megtervezem, hogy akkor ebből a helyzetből hogy jövünk ki, és akkor ilyenkor szoktam találkozni a volt nevelőimmel, és akkor így rám néznek, és akkor az egyik ikonikus ember az életemben azt mondja, jó, akkor Franci, légy szíves, majd hívjál föl, hogyha változtatni akarsz, jó? Tehát, hogy akkor ő így realizált, hogy ő nagyon kihúzza magát, és mondja, hogy akkor majd hívjál föl, hogy akkor ebből kilépünk, ez a úristen, mi lesz, és minden, és akkor beszéljünk akkor, mikor így visszatérsz a mindennapokba, és így belátod, hogy milyen helyzetben vagy te, és hogy nem ilyen rossz a helyzet, és te nem ilyen vagy. Tehát az, hogy én így tudok nyilatkozni, akár most itt a nézőknek, meg nektek, az azért nagyon sok ember munkája volt benne. Tehát más felnőtt emberében leginkább az anyukája, apukája munkája, kapásból körülbelül 13 ember munkája van bennem, hogy én hány tudok állni az életben, és azt tudom mondani, hogy jó szülő vagyok.
Az, hogy te ilyen lettél, és hogy ilyen körülmények közé kerültél, az szerinted csak is és kizárólag a szerencsének tudható be, mert nyilvánvalóan azért rálátsz az egész rendszerre, és az, amiket ugye most hallunk, az alapján szinte, hogy hihetetlen a történeted, ugyanakkor én nagyon örülök, mert nagyon fontos, hogy elmondjuk azt is, hogy itt vannak valóban olyan emberek, akik mindent megtesznek, és hát te vagy az élő példa, hogy te tudsz ezekről az emberekről beszélni, és ők léteznek, de ugye a közhangulat az most abszolút nem erre van ráhangolódva, és nem ez az, amit hallunk.
A rendszerben, amiről most sok negatívumot hallunk, és ki van plakátolva az egész szociál média, rengeteg olyan ember van még, sajnos nem egy helyen, ahol akik még abból a generációból, vagy abból a évekből vannak, akik tényleg arra esküdtek fel, hogy a gyerekeket mindenáron megvédeni. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember van. De sajnos van olyan ember is, akinek még egy sikersztori az, hogy én mivé váltam, de hogy már nem nincs gyermek otthonban, és nem nevelő. Tehát, hogy nagyon sok olyan embert ismerek, aki nagyon sokáig húzta, nagyon sokáig próbált erőn felül család mellett tényleg a legjobbat nyújtani a gyermekotthonban élő gyerekeinek is, de eljött az a pont, amikor azt mondta, hogy nem bírja tovább. Tehát amikor már ő nem tudott az az ember lenni, aki mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, akkor sem volt már egyszerű, tehát a gyermekotthonos éveim alatt sem volt már egyszerű, tehát nagyon szerencsésnek érzem magam, de már akkor sem volt egyszerű felnőtteknek sem. És tényleg az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok emberhiány van a gyermekotthonban, és ez a felnőtteket is túlterheli, tehát leterheli, hogy egyedül kell megoldani mondjuk 10-15 gyereket, akik, tehát elmegyek a kislányommal a boltba, most már azért nagyobb, de hogy akkor is az a felelősségérzetem, hogy fogom a kezét a zebránál, hogy ő már most már azért 7,5 évesen, ő most már elengedni a kezem, hogy én abból kiindulva, hogy én anyaként mit érzek, amikor az egy szem gyerekemmel elmegyek a boltba. Na, hogy az a felnőtt, aki még ott van és kitart ebben a rendszerben, és 13 gyereket visz a játszótérre, vagy 3-4 gyereket hoz haza az iskolából, vagy az óvodából, vagy aki egész délután, vagy 12 órát 13 gyerekkel van egy csoportban, hogy ő mit érezhet.
Franci, még záró gondolatként egy kicsit beszélj arról, hogy mivel foglalkozol, mert egy nagyon érdekes és fontos szakmád van.
Én az Onkológiai Intézetben dolgozom, egyébként sebészetem vagyok, asszisztens, ez a főállásom hétfőtől péntekig. Másodállásban, vendéglátásban dolgozom, diszpécser vagyok, úgyhogy igen, én habzsolom az élvezeteket a munkaterén.
És ezt hogy tudod a gyerekkel megoldani? Főleg a két műszakot.
Na hát van segítségem, a kislányomnak a nagypapája nem az én oldalamról, hanem az apuka oldaláról, ő egy nagyon nagy segítségünk, ugyanis a gyerekem apukája külföldön tartózkodik, én már 7 éve, tehát miután mi szétmentünk külföldön, találta meg a számításait, vagy nem számításait, tehát életvitelszerűen nincs az életünkben. Ezáltal nyilván a nagypapa tölt be nagyon sok szerepet az életébe a kislányomnak, úgyhogy ő egy nagy segítségem nekem. Ugye van a barátnőm, akivel együtt nőttünk fel a gyermekotthonban, ő a legnagyobb bizalmasom, ő is nagyon sokat segít, és most már a kis húgunk is, aki a legjobb barátnőmnek a húga, ő is most már 19 éves, úgyhogy amióta Jászmint rá lehet bízni a kislányomat, azóta ő is nagyon nagy segítség. Tehát, hogy segítséggel. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy gyermekotthonba kerültem, mert engem nagyon megváltoztatott, nagyon sok értéket kaptam ott, nagyon sok mindent át tudok vinni a mindennapokba, a gyereknevelésbe, és minden gyermekotthonban élő gyereknek ezeket a felnőtteket kívánom, mert ha valakiknek, a gyerekeknek a legnagyobb szükségük lenne arra, hogy szerető közegben nőjenek, és főleg azoknak, akiknek sajnos életkörülmények miatt nem adatik meg, hogy a szüleik biztosítsák nekik ezt.
Franci, minden esetre gratulálok, példaértékű. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezeket mind elmesélted nekünk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Mucsi Franciska volt a vendégünk, a nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, jövő héten is tartsanak velünk, viszont hallásra, viszontlátásra.
Viszontlátás.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.